is kialakulhat viharos széllel. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 18-25 fok között alakul. Kedves hallgatóink, 22 órakor a késő esti krónikával jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban, most 21 óra múlt 4 perccel.
Rádió Színház. A zöldköves gyűrű. Török Gyula regényének rádióváltozata. Rádióra alkalmazta Fehérvári Győző. Első rész.
Aludni menni. Holnap reggel megint nem lehet egyiket se felkölteni. Nincs oda zsibbását rendeztek megint.
Terus, meséljen valami.
Nem tudok én mesélni. A múltkor is jobban tudták a végét, mint én.
Akkor csak vicceltünk.
Luzi, maga tudott egy mesét.
Jaj, tényleg. Na igazán, én a múltkor nem hallottam a végét.
Pedig a vége érdekes. Luisa, mondja el. Az olyan szép.
Melyiket akarja?
Azt az izét a kis Ernestinnel, amit anyától tanult.
Luisa. Maga emlékszik anyára?
Egyszer elmentek a bálba, és olyan fényes volt a hajába tűzve. Úgy rezgett.
Dróton volt?
Azt nem tudom, de rezgett, mint a csillag.
Egy dísz volt, egy fejdísz, amit a konyba kellett tűzni.
Emlékszem, piros ruhája volt.
Psz, halljátok, ajtót nyitott valaki. Apa hazajött. A szalomba megy.
Miért nem fekszik le?
Nem tudnék aludni. A nagyok sokszor éjjelig is fent vannak.
Éjjelig?
Anya is sokszor fent volt.
Mit csinált?
Sírt.
Mikor beteg voltam?
Nem, máskor is.
Miért?
Nem tudom.
Luisi, igaz, hogy anya sírt?
Igaz.
Akkor azért halt meg?
Nem azért, hanem mert sokat táncolt és meghűlt.
Mi baja volt?
Tüdőgyulladás, hányszor mondtuk már? Emlékszel?
Emlékszem, nagyon sírtunk mind a ketten.
Emlékszel, hogy sír?
Igen. Akkor este még olyan szép volt. És reggelre beteg lett. Hirtelen halt meg Linuska, hirtelen, mint Perkinko tanár úr felesége. Szegény anya.
A szalomban a vékony lábú francia bútorok között 9 égő gyertya világosságánál ült Őz József. Arcát a kezei közé temette és gondolkodott. Az életére és a nyomorúságára gondolt. Emlékezett a gyermekéveire, amikor a nagy vagyon és a bőség emlékei felkísértettek lépten nyomon a családjába. Az ifjúkorára, a háborús lelkes kétesztendőre, amely alatt annyiszor akart elszökni, hogy visszaszerezze mindazt, amit elvesztett a nemzetsége, és a végső szomorú lemondásra. Hivatalt keresett. Alig tudott bejutni az adóhivatalba, és hogy örült, amikor ebbe a városba került magasabb ranggal. Itt élt szerényen, és nem tudta, hogy örüljen-e a megmentett holminak, vagy bosszankodjék miatta. A címzés gúnyosan és keserűen hangzott előtte a csomagokon, amelyeket utána cipeltek a pénzügyi hivatalba. Méltóságos és nemzetes Eőz Házi és Bazini Eőz József báró úr nevére volt címezve a kísérőirat is. Elpirult, mikor ezt az írást olvasta, mert amikor a házukat elhagyta, örökre búcsút mondott minden címének. Jól tudta, hogy új világ kezdődik, amelyen ez a cím nem jelent már rangot és előnyöket, ha nincs mögötte dús birtok vagy busás vagyon. Polgárember vagyok, mondta a főnökének, amikor vizitelt nála. Szorgalmas és becsületes akarok lenni. Teljesen idegenül cseppent a városba, senkit se ismert. Családokhoz nem volt bejáratos, és remete életet ért. Ha szabad ideje volt, kint sétált a városerdőben. Egy ilyen séta alkalmával vidám emberek jöttek feléje. Az egyik leánynak sötét szeme, fekete haja és csodálatos arca volt. Egy pillanatig látta csak, de tökéletesen magába foglalta azt az arcot minden vonásaival együtt. Érezte, hogy ezt az arcot neki teremtették. Ha valaha boldog akar lenni, akkor ezt a nőt meg kell találnia. Ettől a perctől kezdve kereste és üldözte a csodálatos arcot. hónapokig hiába. Azután váratlanul és véletlenül került szembe vele. Az első bált rendezték a városban a forradalmat követő gyászos farsangok után, Őz Józsefet is meghívták. Gavallérok lakcsizmás urak társaságában pillantotta meg a leány arcát. Szigorú és gőgös, méltóságteljes volt a pillantása. Ez a leány uralkodott az embereken, ha a szemükbe nézett. Szédült, mikor megismerte. Remegett, mikor a hideg kezecskéjét a kezébe fogta. És hogyan viharzott körülötte minden az esküvőjükig. Két nappal az esküvő előtt megkérdezte a menyasszonyát, amikor magukra maradtak, hogy igazán szereti-e. A leány ekkor már majdnem 22 éves volt. Összeszorította a fogait, elnézett fölötte, és könnyes szemmel igent intett. Későbben hányszor emlékezett kétségek között erre a büszke és fájdalmas mozdulatra. Milyen komoly és makacs volt az esküvő napján, hogy toppantott a lábaival, amikor könnyeztek körülötte a rokonok. Mikor az első gyermeke megszületett, hajnalban, amint az új életecske apró mécse imbolyogni kezdett a szobában, megölelte és megkérdezte, hogy boldog-e. Ismét összeszorította az ajkát, és könnyes, távolba néző szemekkel intett, hogy igen. De azután, hogy lázatámadt és szenvedett, látta, hogy várta és óhajtotta a halált a csipkés ágyban. Most, hogy a keserűségek pöröje leásújtott, világosan látta a szalomban a francia bútorok között ülő férfi, hogy miért volt ez. A második és harmadik gyermeknél megismétlődött előtte a sötétség és elmúlás utáni néma küzdelem. Végül eljöttek a legnyomorúságosabb idők. Megbizonyosodott róla, hogy van egy férfi, aki jobban érdekli gyermekei anyját, mint ő. Nem tudott szólani neki, nem tett szemrehányásokat, mert látta, hogy küzd a drága nő, és hogyan lázadozik a büszkesége minden sanda tekintetre. Azokban a napokban tanult meg így üldögélni éjszaka a szalomban, és akkor borult először így a tenyerébe arccal. De aztán nem sokára bálba mentek, és a bálon azzal a férfival táncolt az asszony. Senki se hallotta, hogy mit beszéltek. De Putnoki úr, az örökké vidám Kamilló úr halott halványan vált el a táncosnőjétől, és azóta nem is látta senki se nevetni. A drága teremtés nevetett a bál után, amint vékony szatén cipellőjével csúszkált a jégen hazafelé. Belekarolt, és asztrakán bundáját összehúzta a keblén, és két óra múlva itt feküdt a pamlag ijesztően vékony karfáján. Uram, súgta a férjének, aki könyvtelen arccal némán hajolt föléje, uram, semmi se volt. Őz József régebben se kételkedett abban, hogy a hitvese hű hozzá. Ebben a pillanatban csak annyit tudott meg egészen bizonyosan, azt, hogy őt nem szerette. A viaszgyertyák utolsó lángjai is kilobbantak, a férfi sötétben ült a szalomban. A sötétség bent és kint egyforma mély és áthatolhatatlan volt a tekintet számára.
Őz számtanásnak úrhoz van szerencsém.
Igen. Mivel lehetek szolgálatára, uraságodnak?
A gyermekek ügyében bátorkodtam a nagyságot.
Bocsánat, nem értoztassék nagyságosnak titulálni. Egyszerű polgárember vagyok.
A tanácsnok úr két kisleánya ügyében bátorkodtam. Őz Luisa és Őz Karolin tanítványaim érdekében.
Talán panasz van ellenük?
Formaliter még nem egészen panasz. Én itt azt a tiszteletes jó indulatot képviselem, amellyel az intézet viseltetik a tanácsnok úr személye iránt.
Helytelen maga viseletűek?
Hogy helytelenül viselkednek-e, tetszik kérdezni. Ezt éppen nem mondhatnám. Hogy kissé csintalanok a vásodtság mellékjelei nélkül, azt inkább lehetne állítani. Avagy talán említést tegyek azon csekéségekről, hogy Őz Luisa tanítványomra lerajzolt, mint górugrányt, cickány. És Őz Karolin kihúzta alólam a széket, Minden rajzait javítgattam?
Tessék ezekről szólani, szigorúan megbüntetem mind a kettőjüket.
Korán sem óhajtam ezt, hiszen a fenyítés módozatai a kezünk közt vannak, uram.
Tanár úr, önt bizonyára a legtisztább jó indulat vezette, mikor idejött. Fogadja a legőszintébb köszönetemet, teljesen megbízom önben. Adjon nekem tanácsot.
Őz Antal, második normalista tanítványunk is magára vonta figyelmünket. Bár nem tartozik szorosan vett tanítványaim közé, mégis foglalkoztam maga viseletével. Kénytelen voltam megállapítani, hogy a csínytevések iránt, hát, határozottan fogékonysága van.
Uram, kérem tanácsát.
Istenem, hát, miféle tanácsot adhatnék én? Csak véleményt óhajtok nyilvánítani.
A véleménye?
Az, hogy támogató kézre lenne szükségük.
Megsérteném-e, ha önt kérném meg erre?
Bár privát órákat nem szoktam adni, ez esetben nem óhajtanám zavarni. Alázatos szolgája, a részletek iránt talán legközelebb.
Nagyon köszönöm még egyszer, viszontlátásra.
Szervusz, Józsika, szervusz. Ki volt ez a cickány képű, aki tőle jött ki? A hónom alatt bújt át az előszobába.
A kislányok rajztanára.
És mit keresett?
Panasszal jött, rosszak a gyerekek.
Na, barátom, a tanárok egyebet se tudnak. A világ teremtése óta rosszak a gyerekek, mégis szépen megvagyunk. Hát legyenek rosszak, legyenek csintalanok, legalább tudjuk, hogy van bennük élet. Ez a mi vérünk, ez a Józsa vér, öregem. Ezt a kis elevenséget a mi familiánkból örökölték a gyerekek.
Mi újság a hivatalban?
Mi újság? Jobb nem beszélni róla. Barátom, alig tudtam elszabadulni egy hétre. Mindig csak földkóstolás, méricskélés, kataszter, egész hold, paraszt hold. Nem nekem való az ilyesmi. Ott vannak a butasmább mérnökök, azok majd elvégzik nélkülem is. Aztán meg minél lejjebb megyünk a szilárdság felé, annál kevesebb kedvem van az egészhez. Még a végén a nagyapám földjeit is nekem kell kimérni. Tudod, mi a baj?
Hogy nem érzed a milliót a hátad mögött.
Éppen ez a baj. Hogy egész őszinte legyek, egy kicsit összevesztem a hivatalommal. Egy zilahi és maróti Józsa nem hajthatja le a fejét holmi aktarágok előtt.
De csak nincs komoly baj.
Na, hogy is van. Egy hét múlva visszamegyek, minden rendbe jön addig. Az itt a baj, hogy én nem tudok ezen a rongyos vidéken élni. Nem lehet itt csak tengődni. Manapság csak Pesten van élet. Ott van pénz. Ott van az egész ország úrrendje. Van színház, nők, öregem. Micsoda asszonyok.
És a kedves feleséged?
Hát tőlem kérdezed? Na, te ugyan szépen érdeklődöl a rokonaid után, hiszen Fáni itt van a mamánál. A negyedik utcában tőled.
Tudod, hogy ritkán mozdulok ki.
És szereted, ha ők ritkán jönnek ide, mi? Hát nálatok mi újság? Semmi?
Kérni akartam tőled valamit.
Parancsolj velem!
A gyerekek egyedül lesznek holnap egész délután. Szerettem volna, ha édesanyád értük küld.
Ez bajos lesz. Most hallottam, hogy készülődnek valahová. De majd eljövök én hozzájuk. Hát tudod, milyen jó pestra vagyok. Na, semmi az egész. Ne is beszéljünk róla. Együtt leszek velük, amíg hazajössz. Hanem, azt akarom mondani, hogy ez a Camillo. Ez a putnoki pajtás. Kegyetlen rossz színbe van. Hát mekkora ember volt aztán, hogy elbánt vele ez a komisz betegség.
Bizony, megroppant az egész alakja.
Ritka úriember volt pedig. Perkinko, igazgató úr.
Csak egyszerű tanár vagyok, uram.
Ó, bocsánat, rosszul emlékeztem. Hová tetszik menni?
Őz Antal második normalista ügyében fáradok. Őz Antal helytelen magaviseletet tanúsít napról napra. És fokozott intelmeim dacára, ma mint azt velem az illető klasszis vezetője közölte, az összes padokat megfaragta egy penecillussal.
És most hová tetszik?
Ősz József számtanácsnok úrhoz.
No, hát akkor gyerünk együtt. Én is oda tartok. Higgy el, tanár úr, nincsenek rossz gyerekek. Vannak eleven fiúcskák, csintalan gyerekek, de egy se igazán rossz. Na, úgy értem, hogy a szíve mindnek jó. Csak később romlanak el. Na, de hát itt is volnánk. Ha, úgy hallom, nagyon vígan vannak.
Játszunk inkább főzőcskét.
Uram, én rosszat sejtek.
A csengetést persze nem hallotta meg senki sem. Az történt ugyanis, hogy Lina és Antal egész sereg vendéget hívott meg még a délelőtti óra közökben. A kisfiúk és kisleányok azzal a tudattal, hogy most kimulatják magukat, egyenesen Őz József házához mentek a délutáni iskolaórák után. A szalomban telepedtek meg, átforgatván az összes fényképalbumokat, megvizsgálván a tükrök előtti apróságokat, kihúzogatván a nyitott fiókokat, elég csendesen viselkedtek. Később azonban a zongora köré sereglettek, énekelni és ugrálni kezdtek. Antal közben összeverekedett két társával, a leányok sorai is megbomlottak, és erre általános lett a fejetlenség, nem sokára tombolt, kergetőzött az egész társaság. Aztán a leányok a főzés mellett szavaztak, mire a fiúk elhatározták, hogy az ebédlő közepén raknak tüzet. A sötét szobában, az ebédlő szőnyegén méternyi magasságban lobogott a félelmetes tűz, amikor Perkinkó úr megérkezett Gyurival.
Hű, de szépen ég.
Elvetemedettek!
Ah, mit elvetemedettek? Segítsen inkább eltaposni a tüzet! Elvadta könyvény!
Nem kapnak vacsorát, és holnap még külön büntetés is jön. Titeket pedig felírlak. Brezenóci Pál, harmadosztályos. Kis Paula, negyedosztályos. Klárik István, harmadikos. Hát téged hogy hívnak?
Még nem jár sehová, az én kis öcsém.
Nem baj, előjegyzem jövőre. Kerekes Erzsébet és öccse.
A szobát kiszellőztették, a rendet amennyire lehetett helyreállították, amikor belépett Őz József.
Kérlek, Józsikám, hát egy kicsit elkéstem. Egy kicsit elkéstünk én meg a tanár úr. A szomszédból is itt voltak a gyerekek, és kiégették a szőnyeget, és eltörték a velencei tükröt. Hát.
Lehetetlenségrendet teremteni, mit csináljak?
Fegyelmet kell tartani, fegyelmet!
Fegyelmet?
Hát én megmondom, hogy mit csinálj. No, nem akarok rábeszélni, de azt mondom, nősülj meg, addig itt nem lesz rend.
Drága Józsi lelkem, hát láttam az ablakon hát a derékszál alakját, azért jöttem elébe.
Csókolom a kezét, mama.
Hát, lelkem, lelkem, maga csak akkor jön ide, ha már nem lehet tovább halogatni. Hát a gyerekeket miért nem hozta? Olyan szépen eljátszadoztak itt a múltkor is.
Büntetésből maradtak otthon.
Ja, úgy már akkor értem, ha?
Mama hivatott valamiért?
Hát, előbb tessék csak bejönni. Nézze, Józsi lelkem, én egy nagy szót akarok magának mondani, de előbb ígérje meg, hogy nem haragszik meg, mert maga furcsa emberem, soha nem tudni, hogy mi esik jól, vagy miért neheztel.
Nem is tudna olyat mondani, mama, miért megharagudhatnék.
Hát nem, nem tudom, de nem is akarom, hogy megneheztelj. Tudod, a gyerekekről szeretnék beszélni. A múltkor itt voltak, hát sokat megtudtam tőlük, amiről talán neked sincs sejtelmed. Olyan elhagyatottak szegények. Olyan ágról szakadtan néz ki ez a kisfiú, hogy a szívem összeszorul, ha rájuk gondolok.
Mert nem vigyáznak magukra.
Mert nem vigyáz senki rájuk. Isten, bizony örültem, hogy a múltkor itt tarthattam őket egy kis uzsonnára. Olyan jó ízben ettek szegénykék, hogy öröm volt nézni őket. Én nem tudom, hogy mit művel ez a Terka. Amikor nálam volt, rendben tartotta az egész házat. Most meg hallom, hogy minden másodnap kapnak uzsonnát.
Talán kétszer történt meg mindössze, no. Tudok a dologról.
De arról talán mégse tudsz, hogy a múltkor két hétig hordtak egy-egy ingecskét mind a hárman. Úgy jöttek ide piszkosan. Kivallattam őket. Azután szegény Luizának szűk, meg rongyos minden fehér neműje. Hát azért mondom lelkem, hogy tudja maga is, mi folyik a házban. Lehet, hogy ez véletlen volt, de így is nagy baj. Sok ilyen dolgot tudnék még mondani, de nem akarom szomorítani. Csak azt mondom még, hogy Luisa ma holnap nagylány lesz.
Én is sokat gondolkoztam már ezen.
Hát annál jobb, ha te is így gondolkozol, mert akkor nem kell sokat kerülgetni a forrókását. Kimondhatom őszintén, hogy asszony kell a házhoz, mert különben késő a segítség. Józsi lelkem, na. Itt nincs más hátra. Meg kell nősülni.
És éppen mama mondja ezt nekem.
Hát igen, elég rosszul esik ez nekem, hogy éppen én, de hát mit csináljak a gyerekek, ugye? Csak miattuk teszem, higgyen lelkem. Mert én se szívesen látnék akárkit szegény Antóniám után, de hát mégis választani kell. Na, hát mondja Józsi lelkem, mit akar csinálni?
Azt hiszem, igaza van, mama.
Tekintetes úr, azt hiszem, hogy a Lina kisasszony beteg.
No, panaszkodott talán?
Azt éppen nem, de már tegnap is otthagyta az uzsonnáját.
Ebédnél meg vacsoránál egész jó étvágya levett.
Igen, kérem, mert tudja, hogy a tekintetes úr nem szereti, ha válogatnak. De éppen ebéd után, hogy is mondjam, rosszul lett egy kicsit.
Elrontotta a gyomrát.
Nem, azt kérem alázattal, hiszen a torka is fáj.
Fektesse le a gyereket. A szakácsnőt pedig küldje el Lőv doktor úrért. Azt hiszem, komoly baj van, doktor úr.
Aha, mit komoly baj, nincs komoly baj, az egy sem. Az a legnagyobb betegség, mikor valaki étel megszületik, hava félt földre. Na, hát kikkel játszottál tegnap előtt, vagy még régebben?
Mindenkivel. Az iskolában a kislányokkal.
Ah, hát tudom, hogy nem konstáplerekkel te. Kifel jöttél haza?
A Klárik Pistivel. A kis Paulával.
Na, hát még?
Brezenóci Palival.
Hűha! Ha, szegény Brezenóciné ugyanott van. Az a kisfiúcska, az a Pali, az nagyon beteg. Kriminális állapotban van. Háromszor voltam nála éppenséggel, de én nem tudok. A megyei főorvos úr azt talán tud valamit, de alig hiszek én. Nem, alig hiszek.
Hát mi baja?
Ach, nagy, mi baja? Nagyon nagy baj. Előtt azt hittük nem az, de azután láttuk a difteritiszt. Félre ismerhetetlen szimptomák. Ezek a szimptomák csalhatatlanok.
És az orvostudomány miért nem segít rajta?
Hát nem lehet kiszámítani a gyerekeket. Na, lássuk csak azt a hőmérő. Teremtette. Ez a gyerek is rosszalkodik. 38,5. Könnyen baj lehet. Jó lesz a másik két gyerek elfinni még ma este. Az öreg iszi ez a Józsa úrhoz. És az él egy kicsit vigyázni reája. Jól lenne egy ápolónő. Holnap reggel küldök. Télpen én is itt leszek.
Napok múltak virrasztás, kétségek, szorongató balsejtelmek és rövid életű megnyugvások között. Őz úr nem járt hivatalában, nehogy bevurcolja a sok gyermekes szegény hivatalnokok közé a riasztó gyermekbetegséget. Lőv úr volt az egyetlen látogatója a háznak. Apjuk azért minden délután látta a gyermekeket, akiket kikergetett otthonukból testvérük betegsége. Az iskolából jövet Luisa elsétált Antallal egy néhányszor az utca túlsó oldalán, mindaddig, amíg Őz József úr meg nem jelent az ablak üvegtáblái mögött. A tanácsnok sóvárogva nézte őket, és bár nagyon szeretett volna néhány szót váltani velük, szerette volna hallani üde gyermekhangjukat, nem merte kinyitni az ablakot. Annyira remegett a gondolattól, hogy még ezek a szegény teremtések is elkapják a betegséget a lázzal és minden keserűségével együtt. Egy sötét és kétségekkel teli estén végigrezgett a csengő éles hangja a csendes szobákon.
Kihez lehet szerencsém?
Uram, előbb nyisson ajtót!
Nem szívesen bocsátunk be senkit, mert a betegség ragadós.
Nem vagyok gyermek, kedves uram. És jól ismerem a házat, ahová belépek.
Ó, Burger kisasszony.
Burger Debora. Uram, ön engem megsértett.
Tudtam, ma sohasem.
Ma délután egy apró kosárkába néhány üveg befőttet helyeztem.
Az üresen maradt réseket pár apró és úgyszólván értéktelen árpacukor rudacskával töltöttem meg. Egy-két színes képecskét rejtettem alulra, és átküldtem az ön kislánykájának.
És?
És, uram, ezt a jelentéktelen megemlékezést nem lett volna szabad olyan idegen visszautasítania.
Véletlen az egész. Persze, hogy véletlen. Nagyon melegen köszönöm, hogy volt szíves megemlékezni. A szobalányomnak ugyanis régebben kiadtam egy parancsot, hogy nem szabad senkitől elfogadni semmiféle ajándékot, és most bizonyára ezt a parancsot hajtotta végre.
Oh, most már értem, hiszen ezt nem is vártam volna öntől. Éppen öntől. Uram, kérhetnék valamit?
Parancsoljon bele.
Uram, igazítsa helyre azt a fájdalmat, amit tudtán kívül okozott nekem délután. Egy másodpercre bocsásson a gyermekhez.
De hiszen önökhöz gyermekek is járnak.
Oly ritkán fordulok meg a boltban.
De mégis kihurcolhatja a ragályt, és ezt nem veszem a lelkiismeretemre.
Uram, a gyermekek nem szeretnek engem, és nem állnak velem szóba.
Magára vessen, ha mégis baj történne.
Burgár kisasszony megnyomta a kilincset, és a következő pillanatban az ágy mellett állott. Kezeit már útközben kiszabadította a kesztyűkből. Hosszú és ijesztően fehér ujjai voltak. Két keze úgy tűnt elő, mint két hervadó lilia. Mindkét kezébe fogta a beteg fürtös fejét, és ugyanabban a pillanatban már megigazította a gyűrött ágyneműt, elsimította a borzas hajszálakat. A tanácsnok finom és gyengéd vonásokat fedezett fel a leány arcán. Ebben a pillanatban arra gondolt, hogy nem ismerheti sohasem az ember eléggé a közelében élőket. Éveken át látta ezt a hölgyet, nap-nap után háromszor is. Mindig könnyű tárgyú regényekkel és kottalapokkal futott. Sohasem látta beszélgetni senkivel. Őszintén szólva furcsa és különc vénleánynak tartotta. És íme. Bizonyára meleg és érző szíve van. Mert szereti a gyermeket, és megindul fájdalmán.
Nagyságos uram, a ritka szerencsének nagyon örvendek, mivel szolgálhatok.
Nem kérek semmit, Burger uram, illetve talán kérek, hogy egészen őszinte legyek, de ezt csak egymás között intézhetjük el.
Hát kérem, bizony magam sem sejtem, hogy milyen dologban méltóztatik, mert egyszerű ember vagyok. Veszek meg, eladok, ebből élek. Már tudni illik úgy, ahogy tudok. A mai viszonyok mellett a bolt sem hoz úgy, mint az előtt. Minden utcasarkon egy új üzlet, mindenütt kérem.
Az egész ügy igen egyszerű. Egyszerű, bár egy egész életre kiható dolog.
Igen.
Uram, én őszinte rokon szemmel viseltetem az ön kedves leánya iránt. És a kezét kérem e pillanatban.
Tessék, méltóztassék talán még egyszer elmondani.
Uram, a leánya kezét kérem tiszteletteljesen. Nem vagyok gyermeka vagy hevülékeny ifjú. Nem beszélhetek lángoló érzelmekről, tehát csak egy férfi ember őszinteségével mondhatom önnek, hogy rokon szemmel viseltetem kedves leánya iránt, és mindig hűséges társa leszek.
Hát, ezért méltóztatod. Nagyságos uram, alig tudok magamhoz térni a meglepetéstől, hogy odaadom-e a lányom kezét, azt tetszik kérdezni, hát a szívem megszakad belé, ha el kell válni tőle, de hát mit tehetek én? Én csak egy szegény öreg boltos vagyok, egy kopasz Springer, ha tetszik tudni mi az. kihez adnám, ha önhöz nem tanácsos, uram, egy ilyen finom úrhoz ne adjam. Miért nevelkedett szegény az angol kisasszonyoknál? Minek tanult azt a sok-sok idegen nyelvet? Azért küldte el eddig is a kérőit, mert egyik se volt hozzája való. Biztosan azért fordult most a tanácsnok úr felé, mert látta...
Bocsánat! Hogy a kisasszony mit gondol, azt még nem tudom.
Nem... Azt hittem, hogy beszélni tetszett vele.
Én most szeretnék.
Tessék! Tessék arra parancsolni! Tessék, kérem szépen!
Tessék! Istenem! Éppen most tud ilyen rettentő rendetlenség lenni, mikor ennyire kedves látogatót fogadhatok.
A könyv sohasem rendetlenség. Reám legalább mindig megnyugtató lakhat.
Nekem egyedüli jó barátom a könyv. Sok szomorú estén megvigasztaltak már a nyomtatott oldalak. Jó, tulajdonképpen nem is mondtam igazat. A könyveken kívül van még egy kedves lény, amely szeret. Ő az. Ez az angora cica. Mm. Tessék megnézni, uram, milyen gyönyörű.
Nagyon kedves, és milyen finom ez a kis gyűrű is a nyakában.
Ó, nem szép tőlem, hogy ezt a kedves emléket Brizeis nyakába akasztom, de azért teszem, mert nagyon drága teremtés.
És a gyűrű kitől származik?
Egy gróf kisasszonnyal nagyon jó barátságban voltunk a zárdában.
Ó.
Én nem igen kerestem a társaságát, mert az a véleményem, illetve már akkor is az volt a véleményem, hogy semmi közünk egymáshoz. A távolság oly határtalan, uram, a jelentéktelen polgárok és a megkülönböztetett életet élő arisztokraták között, hogy a hétköznapi ember nem is tudja ezt megérteni.
Emberektől függ. Ismertem úri módban felnevelt urakat, akik meghazudtolták a származásukat, és láttam olyan szegény embereket, akik...
A lelki arisztokrácia a fő, uram. A léleknek vannak bárói, grófjai és hercegei is, mint Jóka írja.
Hmm. Egy szóval... A gróf kisasszony gróf leány volt a lelkében is.
Így lehetett, mert nagyon megszerettük egymást. Alig emlékszem az arcára, mert hiszen alig voltam valamivel nagyobb, mint az ön leánykája, a kis...
Luisa.
Igen, Luisa. Igen. Luisánál talán 2 évvel lehettem idősebb, és a gyűrűt a gróf kisasszonytól kaptam, mikor elváltunk egymástól. Hanem... Igazán nem szép tőlem, hogy mindenről fecsegek, és a kedves apróságokról semmit se kérdezek.
Lina ma kelt fel először. Estére meg hazajön a másik 2.
Ó, milyen boldogság!
A legőszintébb öröm, amit férfi érezhet. Kisasszony, annak, hogy én most itt ülök, és nem a felgyógyult gyermek mellett, fontos oka van.
Ugyan?
Igen. Mégpedig az, hogy egy meglett férfi őszinteségével kérdezem. Akarja a gyermekeim anyja lenni?
Luisáé?
Luisáé, Linaé és Antalé.
Uram, miért tagadjam? Nem tudom azt mondani, hogy nem. De gondolja meg, hogy nem vagyok az, aki voltam, hogy többet nem mondjak csak néhány évvel, csak 10 évvel ezelőtt is. Számolt egy vén kisasszony.
Előbb mindent megfontoltam. Azután választottam.
Gondolta arra, hogy kinek a leánya vagyok?
Egyszerű polgáremberé. Én magam is egyszerű polgárnak tartom magamat.
És gondolta arra, hogy az ön rokonai megnézik, milyen családból házasodnak?
Nekem nincsenek rokonaim. Csak gyermekeim és jó embereim.
Az ön kezén pecsétgyűrű van. Ön nemes ember, és ez is kötelez valamire.
Én lelki gróf kisasszonyokat keresek.
Akkor nem hiába olvastam a meséket.
Lesz kinek mesélni. A legőszintébb öröm várakozott őzúrra. Amint belépett, szembe találta magával mind a 3 gyereket. Józsa Gyuri, aki elkísérte haza a 2 száműzött gyereket, széles mosolyjal nézte, hogyan öleli meg a tanácsnok Luisát meg Antalt.
Kérek nyugtát róluk. Tessék kiállítani a nyugtát, hogy egészségben áttetszett a portékát venni.
Na, hogy viseltétek magatokat? Jók voltatok?
Igen.
Hát a nagymamának megköszöntétek-e a szívességet?
Persze.
Luisa sugárzó szeretettel nézte az apját, és intett a fejével, hogy illedelmesen távoztak. Ezek után pedig vidáman táncolva, sűrű farkcsóválgatások között beszaladt a szomszédszobából egy tarkapettyes kis vizslakölyök.
Brit! Itt van Brit is. Feküdj le szépen, Brit.
Hát, ez honnan került ide?
Ezt hoztuk Linkának, hogy ő is örüljön neki.
A múltkor kaptuk a Torkos Pistától. Tetszik tudni attól a fiatal embertől. A kocsia után jött és nekünk adta.
Igen, a Kállói grófoké volt a papája. Valódi, kitűnő német vizsla. Egészen kedves legény.
Szabad itthon tartani?
Itthon?
Igen.
Na jól van, megtartatjátok. Értesíteni akarnálak egy komoly lépésemről.
Megnősülsz?
Igen. És általad akarom értesíteni az egész családot a választásomról.
Aha, halljuk.
A mennyasszonyom, akit jövendő páromul választottam, ott megy az utca túlsó oldalán.
Szóval Burger kisasszony?
Talán nem nyerte meg a tetszésedet?
Na, az én tetszésemről úgyis hiába beszélnénk. Tudod, hogy csak a szőkék lehetnek rám veszedelmesek. Hanem én csak a familiájáról szeretnék egyet mást hallani. Mert magam is úgy vélekedek, hogy megnézem, honnan ered a forrás, amelyből iszom.
Csak a vize legyen tiszta.
Hát hiszen igaz. De én egészen másféleképpen gondolkozom. Az én véleményem, hogy bármennyire is távol vagyunk a régi időktől, mégis a tegnapról már a letelepedett családok iránt bizalmatlan vagyok.
Meggyőződés dolga.
Teljesen az. Hát, ha nyugodtan megfontoltam még bele ebbe a dologba, akkor nekem nem marad más hátra, mint gratulálni. Te tudod, hogy mit csinálsz.
Tudast kíméletesen odahaza.
Tudja, hogy mostohánk lesz?
Ugyan ne bolondozzon a kisasszony. Talán megint láza van. Na, Luisa kisasszony, maga is mondja, akkor elhiszem.
Úgy is van.
Jézuskám, hát kit veszel a tekintetes úr?
Burger bácsi lányát.
Ó, hát azt. Szegény mamájuk, ha látta. Megfordul a sírjában a drága lelke.
Terka, kérem, ne beszéljen így. Nagyon sovány. És látta, hogy milyen hegyesek a körmei? Olyan éles a körme, mint a Kisolló hegye.
Fűzi magát, miderje van.
Pedig elég vékony. Tudja, Luisa, olyan a dereka, mint az ujjam. A karja is vékony. A lába meg olyan pici, mint az a porcelán papucs. Olvasta azt a mesét a mostoháról?
A gonosz mostoháról?
Igen. Arról, amelyik a gyerekeket...
Nincsenek gonosz mostohák, csak a mesében.
Milyen lesz az egész bolt? Gazdagok leszünk?
A gyermekek nevelésére vonatkozólag nem óhajtok utasításokkal szolgálni, mert hiszen ezt úgysem lehet szabályokhoz kötni. Az ember vagy ért a gyermekekhez, vagy nem ért. Úgy, mint én. A gyermekeket nem elég csak szeretni, de azért mégis arra kérem, kedves, hogy a szívére hallgasson, ha a gyermekeink közt lesz.
Igen. A szívemre és az értelmemre hallgatok. Jó tudom, hogy a gyermeknevelése a legnehezebb feladat.
A legtöbb örömet hoz.
Nekem sok örömem lesz velük, úgy hiszem. De a nevelésen kívül az oktatással is kell törődnünk. És e tekintetben azt vélem, némi előképzettséggel rendelkezem. Zongorázni és külhoni nyelvekre én tanítom majd őket. Mert manapság mindenkitől megkívánják az idegen nyelvek valamelyikének elsajátítását. A leányokat pedig csak a zongora, némi zenei és irodalmi ismereteik képesítik arra, hogy jobb társaságba léphessenek.
Vannak olyan tulajdonok is a gyermek leány szívében, amelyeket csak szerető pillantásokkal is... szerető anyai szóval lehet életre kelteni és helyesen nevelni.
Ó, Ezekről még egyelőre nem szólhatok neki.
Napok múltán egyetlen egy látogatást tett csupán őzúra menyasszonyával. Felkereste vele a házat, ahonnan első feleségét vezette haza. Mert úgy érezte, hogy ha nem is törődik a világgal, a jó embereknek tartozik megmutatni azt, akinek kezére bízza Antónia drága magzatainak sorsát. Tudta előre, hogy nem sok örömmel fogják látni Debora kisasszonyt, és ezt meg is mondta neki. Debora kíváncsi volt a szobákra, a levegőre, ahonnan az előtte, mint egy rejtélyes asszony, a vőlegénye mellé került fiatalon és ragyogva. Idősebb volt, mint Antónia, és már akkor néhány kérőjét elutasította. Ismerte jól, csak nem gyerekkora óta, és csodálta, irigyelte, mikor a nagy szerencsét csinálta, és a tanácsnak felesége lett. Mindez felébredt egy pillanatra benne, és határozottan óhajtotta az úri házat látni, bár lakóit zord és dőfes embereknek tartotta. Nagypapa fogadta őket remegve és elérzékenyülve.
Isten hozta, Józsikám. Hát elhozta szegény kis gyerekek anyját.
Uram, szeretnék jó anyjuk lenni.
Nem könnyű feladat. Nem könnyű semmiképpen, no, de akinek szíve van.
Szerusz, Józsikám, szerusz. Megengedett, hogy kedves Mátkának bemutatkozzam.
Az én jókedvű Gyuri barátom.
Zilahi és Maróti, Józsa.
Zilahi?
Zilahi és Maróti. Parancsoljanak. Hát tessenek helyet foglalni.
Hát, ezt is megértük. Kedves Józsi, elhozta menyasszonyát.
Kedves mama.
Bizony, én nem mondhatok egyebet, csak azt, hogy boldogok. Nagyon-nagyon boldogok legyenek. Csak egyet kérek magától, drága lelkem. A gyerekekre...
Már most is szeretem őket.
Nekem is van Luisa lányom. Ő is menyasszony.
Úgy értesültem, hogy pompásan zongorázik. Ha a klasszikusokon kívül is szeret játszani valamit, akkor igen szép zeneestéjeket rendezhetünk. Azt mondják, elég jól hegedülök, és fuvolázni is tudok.
Valóban elragadó lesz. Nini, a mi címerünk?
Igen, szegény Antónia hozta még ide. Józsi ki akarta dobni.
De valami hiba van benne, hiszen hétágú a korona.
Nincs benne hiba. Aki rajzolta, az jól tudta, hogy hétágú a bárói címer.
Nem sokára búcsúztak a vendégek. És Debora a legkellemetlenebben nyomások között távozott el őzúr karján. Mikor kilépett a kapun, fellélegzett.
Jaj, büszke emberek.
Régi módiak.
Őz Józsefné beköltözött tehát az elhagyott és rideg házba, ahol egy csapásra megváltozott minden. A szobák bútorait felforgatták, némely megszokott kedves darab a padlásra került, és újakat állítottak a helyükre. Őz úr nyitott szemmel járt kelt a megváltozott szobákban. Tisztán látta a viszonyt, amely a gyermekei és neje között kialakult már az első napokban. Tudta, hogy Karolinnal sohasem lesznek különösebb bajai Deborának. A gyermek élénk, vidám és néha makrancos, de az érzései könnyen váltakoznak, és sohasem olyan mélyen járóak, mint Luisa érzései. Figyelte, ahogyan kémlelik egymás mozdulatait. Luisa a gyermekleány, és az érettségen régen túllevő asszony. Megsejtette, hogy szoros és őszinte barátság sohasem fog létrejönni kettőjük között. De mégsem nyugtalankodott, hiszen hányszor fordul elő, hogy az édesanya, aki a maga teste újjászületését látja a leányaiban, fiaiban, különbséget tesz magzatai között, és kedvez egyiknek vagy másiknak. Most, mintha Antal került volna előtérbe. Debora sokszor kézenfogva vezette át a boltba a kisfiút, akit mintha megbabonázott volna az üzlet légköre. A nemrégiben még elhagyott házszobáiban szigorú rend, feszült csend és kínos tisztaság uralkodott. A leányok kezdtek állandóan suttogva beszélni, és diskurzusaikba nem avatták be Antalt.
Itt van!
Megtaláltam. A varóasztal mellett volt a földön.
Elfelejtette lezárni.
Ez az? Ez hát. Ebbe szokott mindig irkálni, ha apa nincsen itthon.
Luisa felnyitotta a naplót, és lapozgatni kezdett benne. Burger Deborah legféltettebb kincse volt ez a könyv. Rajta kívül még senki nem pillantott a feljegyzések közé. Luisa érezte, hogy tiltott dolgot cselekszik, de nem bírt ellenállni a csábításnak. Különben is Caroline átölelte, és a válla felett a naplóba tekintgetve mondta.
Olvassuk! Luisa, olvassuk hamar, mert vissza kell tenni!
Első áldozásom emléke 1842. május havában.
Éppen egy hónapja, hogy itthon vagyok, és ez alatt az idő alatt semmit sem csináltam. Olvasok, bámulok a kislugasból az ég felé, nézem, hogyan repülnek a fecskék a napsugaras levegőben, miként zümmögnek a méhek az apró virágágy körül. Néha kézimunkázom is, csipkét horgolok, de ezt nem tudom sokáig csinálni, mert gondolataim repülni kezdenek, mint a fecske. És eszembe jut, hogy ősszel, amikor piros lesz a lugas a vadszőlőtől, és midőn oly tisztán ragyognak a csillagok. Nem fut velem ismét a kocsi, és nem vándorolunk Pest felé. Burger Deborah kisasszony itt marad, és elvegyül a közönséges szellemek között. Legalább egy ember lenne, akivel néhány francia szót lehetne váltani. Tehát ebben a fészekben franciául igazán én tudok egyedül. Szegény papa büszke is rá, de én már mit érek a tudományommal. A helybeli kisasszonyok észre sem vesznek, a csizmás kavalérok pedig biztosan megmosolyognak érte. Kedd, augusztus hava. Kint voltam szegény, megboldogult drága anyám sírjánál. Bármennyire tartozom is ezzel a szívem nyugalmának és kegyeletének, mégis megbántam. Ez volt az első nagyobb sétám, mióta itthon vagyok. És hogy kezemben vittem a két cserép muskátlit, mindenki utánam fordult. Mit bámultak? Vajon a virágok nem tetszettek nekik, vagy azért fordultak meg, mert nem öltözöm elmaradt divatjuk szerint? Mit lehet tudni? Istenem, ha ezeknek az embereknek a gondolataival kellene törődnöm. Inkább arra kellene gondolnom, hogy a Wilhelmin levelet írt. Milyen nagy boldogság nekem ez a levél. A sarkon hallottam, amint ketten beszélgettek rólam. Az egyik paraszt azt kérdezte, hogy ki vagyok, a másik meg azt felelte, a bótos jánya. Istenem, mennyi durvaság egy ilyen mondatban. Ők persze nem tudják, hogy a bótos jányának gróf kisasszonyok írnak leveleket, akikhez nem méltó itt egyetlen hölgy és egyetlen férfi sem. Február hava. Tulajdonképpen nem is tudom, hogy mit csináljak, bosszankodjam-e vagy nevessek. A csizmás gavallérok bált rendeztek, és nem hívtak meg. Mindenkit meginvitáltak, csak engem felejtettek ki a névsorból.
Ugyan viselkedjék rendesen, Karolin.
De én hoztam a könyvet.
Akkor olvassa szépen. Így nem érdekes, ha mindig forgatja.
Én inkább alszom. Jó éjszakát, Luizi. Vigyázzon aztán, mert hazajön.
Jaj, vigyázok, jó éjszakát. Kisasszony napján. Burger Deborah kisasszony szálljon magába, és gondolja meg, hogy tegnap töltötte be a 29. évét. Tudja-e, hogy a 29 éves férfi már családapa szokott lenni, és a 29 éves hölgy? Burger Deborah úgy látszik, nem született arra, hogy gyermeket ringasson a karjában. Karácsony másnapján. Valóban nem történik semmi. Az egész város boldogan eszik-iszik. A kémények pipálnak, és ha igazat akarnék írni, azt kellene mondani, hogy mákos patkó és káposzta illat uralkodik mindenfelé. Igaz újság is van, mi lehet nálunk újság? Házassági hír. Őz úr eljegyzi Józsa Antónia kisasszonyt. A vőlegény elég előkelő lenne, a mennyasszony is szép, de nagyon is tudja, hogy a leghosszabb és a legdúsabb haja van a városban. Úgy megy, mint a páva. Íme egy Frigya mi városunkból. Május havában. Őz úr és neje ide költöztek velünk szembe. Oly csendesen élnek, hogy az szinte titokzatos. Martin úr azt mondja, hogy Őz József valaha gróf volt, de még az őseitől elrabolták a családbirtokát. Ma már ez egyre megy. A címek nem nagyon fontosak. Az bizonyos, hogy Őz úr külsejében is sok előkelő vonást lehet felbetezni. Október. Ma ismét megjegyzést tettek rám a sarkon sütkérező urak. Ezt a szót macska köröm közé kell tenni. Itt megy Jókainé. Ezt mondták, mert tudják, hogy imádom Jókai minden írását, és alig várom az új regényét. Nincs más dolguk, biztosan ezért bántanak. Vagy talán azért, mert nem vegyülök közéjük? Június végén. Martin úr üzletet akart nyitni. Apa lebeszélte róla, és megjavította a fizetését. Őz úréknál családi öröm van, megérkezett az első gyermek. Leány, és azt mondják, gyönyörű gyerek, csak jót kívánhatok az újszületnek. Bár az a véleményem, hogy minden leány újabb szenvedéseket jelent a földön. Sokkal szerencsésebb a családra nézve, ha a fiú születik.
A sok olvasástól fájó és könnyező szemmel állott meg Luisa ennél a pársornál. Ahogyan előbb és előbb lapozott, Luisa mindinkább sajnálni kezdte a mostoháját. Hirtelen eszébe jutott, hogy ezt nem is mondhatja el Karolinnak, mert talán meg sem érteni. Közben ismét éveket fogott át apró keze. És amíg elgondolkozott, majd 9-10 nehéz esztendő lapjai peregtek a múlt feljegyzései mellé. A gyermekleány kutatni kezdett a sorok között, és szeme végre megtalálta azt, amit keresett.
Február végén. Többé már nem fogja büszke szép fejét hátraszegni, és nem jár senkivel sem törődvén az utcán. Piskóta lábai örökre megpihennek, a szép Antónia meghalt. Hány éves volt? Talán mindössze 30 lehetett. Miért halt meg? Sohasem fogják biztosan tudni. Tegnap még bálba ment, és most, hogy alkonyodik, már fehéren fekszik. Sírhatnak a gavallérok, és örülhetnek a hölgyek, mert ez volt az egyetlen nemes lélek közöttük. Hiszen lehet, hogy valami nagy bánatot hordott keblében. Vannak, akik oly mélyen szeretnek, hogy belé sorvadnak. Jókai bizonyan regényt is tudna írni erről a szomorú esetről, amely egészen lever engem is. Nagyon nehéz elképzelni az egész tragédiát. Hát a hideg és előkelő családokban is vannak szívetölő keserűségek. Hát meghalhat az, akinek férje és 3 apró gyermeke van. Február. Fehér koporsóban a fekete föld alá helyezték. Miért van rám olyan fájdalmas hatással ez az egész eset? Talán a magam sorsát is síratom? Ki tudja, hogy és mint játszott volna velem a végzet, ha kezemet nyújtom az első embernek, aki értem jött. Milyen fájdalmak közt vergődne a lelkem? Mégis sokszor azt hiszem, hogy jobb így. Jobb csendben is elvonulva élni, mint egy gyermek, vagy mint egy remete. A temetésen itt volt az egész város. Egészen bizonyos, hogy nem a szívük, hanem a kíváncsiság hozta őket a szomszédunkba. A nap ragyogott, és a függöny mögül hallottam, amint találgatták, hogy miért cselekedett így Antónia, és hallottam, mikor azt mondták, hogy a koporsó üvege mögött mosolygott. Mi történik az előkelő és szigorú őzúrral, mi lesz a gyermekekkel?
Luisa most már csak az utolsó oldalak titkait akarta megismerni. Fellapozta a legutolsó levelet, és remegve olvasta.
Nyugodj bele, hiszen a magad jó szántából történt. Ne háborogj és csitítsd el a szívedet. Nem úgy következett, ahogy elgondoltad, de mégis úgy kellett lenni. Oly tiszta örömök támadhatnak abból, ha kedves lények között élünk állandóan. És hidd el, Burger Debora, hogy sokkal nemesebb gyönyörűség gyermekeket nevelni, mint papagájukat tenyészteni. Néha azt hiszem, hogy meg tudnám őket érteni teljesen, ha az én magzataim lennének. Ismerném és felfedezném bennük a magam hibáit, és örvendeznék, ha látnám, hogy a jó tulajdonságaimból is átplantálódott valami a szívükbe. De tisztán és az ész alapján oly nehéz megérteni és eltűrni őket. Sokszor vadok és rakoncátlanok, máskor meg érzékenyek és nyomban megsértődnek, akárcsak a japán imimóza. Csak ne bántanának. Valóban mindennel megelégedett lennék, mert hiszen megtanultam, hogy oly felesleges dacolni, emberekkel harcolni. De íme, anélkül, hogy akartam volna, szembe kerültek velem a csizmás gavallérok, a büszke hölgyek, az egész kurta nemes rokonság ellenem lázadt. Itthon meg a gyerek hadd szövetkezett össze. Mit látnak bennem? Kegyetlen mostohát? Igazán nem vagyok az.
Luisa, maga még tanul? Mit olvas? Olvasta az egészet?
Igen.
De hiszen ez gyalázatosság!
Luisa mozdulatlanul tűrte az ütést, és szemébe nézett az asszonynak. Aztán leborult az asztalra, csendesen sírt sokáig. Nem az ütleg fájt neki, ez az este fájdalmasabb volt neki minden szülői dorgálásnál és minden más esténél. Éjjel nem tudott aludni.
A mostohája sorsa ránehezedett gyenge keblére, és zsenge, nyíladozó értelme kénytelen kelletlen látni és érezni kezdte az emberi nyomorúságot.
Zöldköves gyűrű. Török Gyula regényét rádióra alkalmazta Fehérvári Győző. Az első rész hangzott el. A szereposztás a következő volt. Az író Mádi Szabó Gábor, Őz József, Kertész Péter, Luisa Császár Angéla, Lina Farkas Zsuzsa, Antal Gyabronka József, Terka Faluhelyi Magda, Debora Bence Ilona, Józsa György Busz Gyula, Perkinkó Suka Sándor, Lőv doktor Gellei Kornél, nagymama Tolnai Klári, nagypapa Harkányi Ödön, Burger Csákányi László. A felvételt Varga Károly és Hornyák György készítette. Zenei munkatárs Trost Margit.